A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljünk testvéreim egy szép Jézusról szóló éneket, ami úgy félig meddig már adventi is, a 286. éneknek az első 7 versét énekeljük el. 286. ének első 7 versét, jel dicsérjük az Istennek fiát. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan jó volt leülni ebben a csendben, és készülni arra, hogy szólni fogsz hozzánk. És olyan jó volt most, hogy így együtt megvallhattuk a mi benned való hitünket. Segíts, hogy igaz legyen ez minden részletében. Adj bátorságot, hogy téged valljunk hatalmas Istennek, kezdet nélkül való természetnek. És segíts, hogy ma este még kíjebb nyissuk az ajtót előtted. Vedd birtokba egészen a mi lényünket. Hadd legyen boldog bizonyosságunk, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban a tiéd vagyunk. És adj nekünk segítséget ma este újra ahhoz, hogy azzal töltsük a testben hátra levő időt, amire adtad. Szeretnénk, ha tudnál használni minket. Formálj minket, hogy használhatók legyünk. És mi semmilyen módon nem akarunk ellenállni a te formáló, tisztogató, újjáteremtő munkádnak. Szólj hozzánk így, és a fáradtságunkon, a bennünk zakatoló sokféle kérdésen keresztül is jusson el az értelmünkhöz, a szívünkhöz, a te életet erősítő beszéded. Amen. Isten igéjét a Krónikák második könyve 17. részéből olvasom. A Krónikák második könyve 17. részének az első 9 versében így szól Isten igéje. Azután Ászá pihenni tért őseihez, meghalt uralkodása 41. évében. Utána a fia, Jozafát lett a király. Ő erősen tartotta magát Izraellel szemben. Csapatokat rendelt Júda megerősített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában, meg Efraimnak azokban a városaiban, amelyeket apja Ászá foglalt el. Az Úr Jozafáttal volt, mert ősének Dávidnak a korábbi útjain járt, és nem kereste a baálokat, hanem Atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott Jozafátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Uralkodása harmadik évében kiküldte vezéreit, Ben-Hailt, Obadját, Zekarját, Netánélt és Mikájéhut, hogy tanítsanak Júda városaiban. Léviták is voltak velük, Semajáhu, Netanyáhu, Zebadjáhu, Aszáél, Semirámót, Jehonátán, Adoniáhu, Tóbiáhu és Tób Adoniá. Ezek a léviták és velük együtt Elisámá és Jehórám papok. Tanítottak tehát Júdában, náluk volt az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet. Most, hogy a királyok könyvét olvassuk, kalauzunk szerint Jozafát nevével is találkoztunk. Abban a sötét korban, amiben élt, olyan volt ő, mint egy világító szövétnek. A királyok könyve nagyon röviden foglalja össze az ő tevékenységét, aki azonban elolvassa a Krónikák könyvéből is az ezzel párhuzamos megfelelő fejezeteket, elcsodálkozhat, hogy milyen részletesen ír a Krónikák könyve Jozafát királyról. Mivel egyre inkább úgy látom, hogy nagy szükségünk van pozitív példaképekre, arra gondoltam, hogy néhány csütörtök estén vegyük át mi is olyan részletesen, ahogyan Isten igéje elénk adja Jozafát királynak az életét. Érdemes megismerkednünk vele közelebbről is. Csak zárójelben jegyzem meg, de hangsúlyosan, hogy tudatosan kell keresnünk a gyerekeinknek, unokáinknak olyan pozitív példákat, amik formálják a gondolkozásukat, hogy ne azon nőjenek föl és deformálódjék a gondolkozásuk, amilyen negatív eszményképeket például a televízió ad eléjük. Lássanak embereket, akik gondolkoznak, akik másokért élnek, akik szívesen hoznak áldozatot, akik tudnak lemondani, várni, és az életük gyümölcsöző, akik produktívak, akiknek az életének van értelme, és mások is hasznukat veszik. A Szentírásban sok ilyen példakép van előttünk, és legfőképpen a mi Urunk Jézusra kell néznünk, hiszen ő maga is mondta, hogy példát adtam nektek. Ezt csak úgy megjegyeztem. Először röviden arról a korról szeretnék valamit mondani, amiben Jozafát élt, utána ma az ő életének a gyökereit vizsgáljuk meg. Ezt a második részt is két fejezetre osztjuk majd. A hitének a gyökereiről, aztán a hitének a gyümölcseiről is lesz ma szó röviden. Mikor élt ő? Időszámításunk előtt 872-től 848-ig volt király. Tehát 24 évig uralkodott a déli országrészben, Júdában. Nem sokkal azután volt tehát király, ahogy ketté szakadt az ország. 931-ben, Salamon halála után, az ő fiától, Roboámtól elszakadtak az északi törzsek, és egy Jeroboám nevű királyt választottak maguknak. Ettől kezdve párhuzamosan fut a két királyság, és a királyok könyvei párhuzamosan hol az egyik, hol a másik ország királyairól beszélnek, aki nem figyel eléggé, össze is téveszti őket, mert azonos nevűek is voltak. A Krónikák második könyve csak a Júda királyairól szól, tehát csak a déli országrész királyait sorolja el. Délen megmaradt Júda és Benyámin törzse Jeruzsálem fővárossal, és itt uralkodtak tulajdonképpen Dávidnak az utódai. Itt volt király 24 esztendeig, Jozafát is. Mi jellemezte azt a környezetet, amiben ő élt? Hát először is ott volt a testvér nép, mint tőszomszéd, az északiak, akik azonban egészen másként gondolkoztak, mint Jozafát. Ők nyitottak voltak, modernek voltak. Azt mondták, noha ez a jelszó akkor még nem volt szlogen, hogy élni és élni hagyni. Élni hagyni mindenkit. Nyitottnak kell lenni, mert akkor korszerű az ember. Hadd hozzák be a környező pogány népek a maguk bálványait, vallását ide a mi népünk közé is. Türelmesnek kell lenni. El kell fogadni az ő másságukat. Sőt, ami abban szép és jó, azt bele lehet dolgozni a mi életünkbe is. Nem tagadjuk mi meg Jávét, az egy igaz élő Istent, de benépesítették bálványszobrokkal is az országot. Ugye tudjuk, hogy Isten mennyire elítélte mindig ezt az ist, és az ő népét mindig arra bátorította, hogy ne legyenek idegen isteneid én előttem, én mellettem. Nos, északon még az a szörnyűség is előfordult, ami miatt egyszer már nagy baj volt Izrael életében, hogy megint egy bika formát öntöttek nemesfémből, és azt istenként tisztelték. Sőt, az északi királyok két szentélyt is fölállítottak, és mind a kettőben pogány kultusz folyt, és így olvassuk, hogy a nép aljából kinevezett emberek lettek a papok, egyáltalán nem a régi ószövetségi papság folytatása jelentette ott a folyamatosságot. Úgy voltak vele, hogy asszimilálódni kell, alkalmazkodni a környezethez. Elszigetelődünk, hogyha annyira mások leszünk, mint ahogy eddig volt az ő népük. Hiszen annyira más a láthatatlan Isten, mint ezek a látható szép szobrok, meg egyebek, amiket istenként tisztelnek, hogy nem lehet ennyire kilógni a népek sorából. Megőrizzük mi a mi haladó hagyományainkat, de beengedünk új elemeket is, hiszen mi nyitottak vagyunk. Ez politikai érdek is, sok nehézséget megelőz vagy áthidal, hogyha hasonlítani kezdünk a körülöttünk élő népekhez. Ez jellemezte az északiak gondolkozását. És mi jellemezte Józsafát elődeinek a gondolkozását? Az, hogy nagy feszültségben élt a két országa is. Olyan nagy feszültségben, hogy az első király Roboám még hadjáratot is akart indítani, hogy visszahódítsa az elszakadt területeket. Isten állította le ezt, és azt mondta, hogy ne harcoljatok a ti testvéreitek ellen, semmi körülmények között se. Józsafátnak az apja, ez a bizonyos Ászá király, több mint 40 évig uralkodott, és különös gondolkodású ember volt. Azt olvassuk róla, hogy szerette Istent, de azért nem akarta túlzásba vinni a hívő életet, és elég sok pogány szentélyt is meghagyott az országban. Ha nagyon nagy bálványszobrot csináltak, azt ledöntette. Például a tulajdon édesanyja egy óriási nagy Asera szobrot készítetett, ott bedühödött az Ászá, és ledöntette azt a szobrot, de közvetlenül ennek a megállapításnak a folytatásában olvassuk, hogy de a szentélyeket meghagyta az országban szerte. Ilyen mértéktartó ember volt. Egy kicsit ide is, oda is. Különös, hogy mégis azt állapítja meg róla a Szentírás, hogy a szíve tiszta volt. Isten iránt tiszta tisztelet és szeretet volt benne, de nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy ezt következetesen a közéletben, a hétköznapokban is megmutassa, keresztül vigye, megvalósítsa. Nos, ebből a vegyes örökségből Józsafát a jót vitte tovább. És ez nagy biztatás, most anélkül, hogy itt megállnék, hogy nem kell minden tovább vinnünk, amit öröklünk. Meg lehet szakítani azt, ami rossz. Nem mentség az valakire, hogy ezt örököltem a szüleimtől. Hát miért viszed tovább azt, ami rossz? Szedd ki mindazt, ami jó, az erősödjék meg benned, add tovább, és nálad legyen vége mindannak, ami istentelenség, hitetlenség, bűn, tisztátalanság, és így tovább. Józsafátot Isten megáldotta ezzel a képességgel, hogy egy szűrőn engedett át mindent a szellemi örökségéből, és ami azon fennakadt, az az ő életében nem hagyott nyomot. Ami hasznos volt, ami Istentől való tiszta volt, azt vitte magával tovább. Nos, körülvette tehát a pogány világ, a kánaánita népek színes bálványvilága, ott élt a tőszomszédjában ennek a nyitott, mondom a mai kifejezéseket, toleráns, pluralista és egyben szinkretista, tehát a vallásokat összekeverő szellemiségű testvérnépnek a szomszédságában ott élt, és ilyen vegyes öröksége volt, de abból a jót vitte tovább. Ennyit a környezetről, hogy túl sokat ennél most ne időzzünk. És mit tudunk meg itt a róla szóló fejezetek elején az ő hitéről? Mi jellemzi Jozsafátnak a politikai programját, a gondolkozását, a vallásosságát, a másokhoz való viszonyulását? Miből táplálkozik az ő élete? Milyen gyökerek vannak az ő tettei mögött? Hármat említ itt a Szentírás. Azt olvastuk mindenek előtt, a 3. és 4. versben, ő ősének, Dávidnak a korábbi útjai járt, és nem kereste a baálokat, a bálványokat, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Izrael volt az északi nép, Júda a déli nép. Tehát két fontos megállapítás van ebben. Nem a bálványokban bízott, hanem az élő Istenben, és nem a testvérnép Izrael módján gondolkozott és uralkodott, hanem visszább ment egészen a legvilágítóbb ősig, Dávidig, és az ő módján akart uralkodni és gondolkozni. Nem a bálványoktól várt segítséget, hanem az Urat kereste. Jozsafát egész életének, élete minden eredményének a gyökere, a fő gyökere az élő Istennel való személyes, szoros közössége volt. Ezt a közösséget nagyon komolyan vette. És amikor a trónra lépett, érdekes, nem azt olvassuk először, hogy milyen programbeszédet mondott, hogy milyen nagy tervei voltak, vagy hogy mit valósított meg minél előbb, hogy lássák, hogy mit tud ő, hanem mindenek előtt mélyre ásott. És azt mondta, hogy az Urat kell keresni. Uram, te mit akarsz ezzel a mi megcsonkított kis népünkkel? Uram, melyik az az út, amelyiken nekünk járnunk kell, ami a te utad, ahol te előttünk jársz, ahol majd elmondhatjuk azt, amire mindjárt kitérünk, hogy az Úr Jozsafáttal volt. Mert ez mindennél fontosabb, Uram, hogy mi ott maradjunk a te közeledben. Akár milyen viharok dúlnak is itt körülöttünk, a történelem viharai, szellemi földrengések és egyéb metaforákat sorolhatnánk, semmi ne sodorjon el minket tőled. Mi csak Isten közelben maradhatunk meg. Mint egyén is, mint közösség is, így viszont körülvehet bennünket akármilyen szellemiség, támadhat ránk akármilyen ellenség, biztonságban vagyunk. Micsoda uralkodói bölcsesség, vagy milyen hívő alázat. Nem magában bízik, nem azt keresi, hogy mi lenne most népszerű, ez a magatartás akkor végképp nem volt népszerű, ugye apuka elég gyengekezű volt, 4 évtizeden át megszokták azt, hogy így is, meg úgy is, egy kicsit mindenkinek igaza legyen. Most jön egy határozott ember, és azt mondja, hogy csak az Úr. Csak a Dávid útján. Csak az ő parancsolatai szerint. Ő parancsol nekem, és akkor fogok jól parancsolni nektek. Nem parancsosztogatással kezdi az uralkodó, hanem engedelmességgel. Az Úr parancsolatai szerint. És alázatosan és hűségesen keresi az Urat. Milyen messze vannak a mai Jozsafátok ettől. A történelemben is csak itt-ott-amott néhány helyen, és többnyire rövid ideig volt arra szép példa, hogy így is lehet uralkodni. Sokkal nehezebb, de áldásosabb, hogy valaki az Urat keresi, és az ő parancsai szerint igyekszik berendezkedni. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi az eredményes élettitka, mi a boldog házasság titka, mi annak a titka, hogy valaki ne roppanjon össze a terhei alatt, és így tovább, akkor erre bízvást mondhatjuk a Szentírás sok-sok igéje alapján, hogy aki az Urat keresi, aki mindenek előtt komolyan veszi a vele való személyes közösséget, még akkor is, hogyha egy nagy közösség első embere, és azért felelős, mint Józsefát. Azt mondja, hogy ez fontos, majd mindjárt látjuk, hogy nagyon jól csinálta a dolgait, de csak akkor nem fogom elrontani a dolgaimat, hogyha mindenek előtt az Urat keresem, és az ő parancsai szerint akarok élni, a személyes életemben is, és a hivatalomban is. És nagyon hangsúlyos itt az is, hogy Dávidnak az ő ősének útján akart járni. Többször megesik az különösen hívő fiatalokkal, hogy úgy gondolják, velük kezdődik az Isten országa. Pedig mi egy lánc, egy hosszú láncba vagyunk egy-egy szem, és előttünk már nagyon sokan jártak. Előttünk olyanok is vannak, akik az életüket áldozták a hitükért. Vértanú őseink is vannak. És milyen jó, hogy ismerhetjük sok hívőnek a helytállását, az alázatát, az áldozatát. Megint csak ajánlom azt, hogy ismerjék meg a testvérek, minél több ilyen szolgáló, odaszánt életű hívő embernek az életét. A Bibliából is, meg napjainkból is vannak ilyenek. És ez nagyon bátorító példa mindannyiunk számára. Józsefát a nagy hívő elődökre nézett. És nem azt mondta, hogy én is olyan nagy király akarok lenni, mint Dávid, hanem én is szeretnék úgy engedelmeskedni az Úrnak, ahogyan ő. Ez az első. A második az, hogy ez az ő hite tettekben is megvalósult. Így olvastuk ezt itt. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és eltávolította Júdából az áldozó halmokat és a szent fákat. Ászá kivágatta, így mondja a Biblia, azt a feltelmes nagy bálványt, amit az édesanyja építetett, de meghagyta Júdában az áldozó halmokat és a szent fákat. Most Józsefát egyre bátrabb lesz, mert ehhez bátorság kell, és kiirtatja a bálvány tiszteletet az országból. Az ő személyes hite a közössége is kiható tettekké válik. A hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De vajon miért az a bevezetése ennek, hogy mivel egyre bátrabb lett? Azért, mert amikor valaki a hitét elkezdi megélni, és az a közösséget is érinti, amikor ki kell vágni dolgokat, ki kell írtani olyasmit, ami Istennek utálatos, akkor számoljon az ember azzal, hogy nagy ellenállásba fog ütközni. És egészen durva, és egészen kifinomult, rafinált módon támadni fogja őt a sötétség hatalma. Ezzel számolni kell, ehhez bátorság kell. Gondoljunk arra, amikor Gedeon az első lépést meg akarta tenni az engedelmesség útján, hogy kivágja az apja bálványszobrát. A fejét követelték. Másnap reggel körülfogta a nép a házát, és követelték az apjától, hogy adja ki, mert meg kell halnia. Hogy jön ő ahhoz, hogy az Isten népének egy tagja egy istentelen bálványt kivágjon? Hogy jön ahhoz egy hívő ember, hogy egy pogány szokás ellen fölemelje a szavát? Ehhez bizony bátorság kell, meg sok szeretet is azok iránt, akiknek az életét Isten meg akarja tisztítani valaki által. És a harmadik, amit megtudtunk innen, hogy Józsefát nagyon komolyan vette a Szentírást, és a Szentírással meg akarta ismertetni a népet. Ez rendkívül fontos információjám, ami itt el van bújtatva a sok idegen név között, amiket szándékosan felolvastam, hogy uralkodásának a harmadik évében, amikor már valamennyire megerősödött, és majd mindjárt látni fogjuk, hogy Isten gondoskodott arról, hogy egyre nagyobb tekintélye legyen a nép előtt, akkor elkezd egy országos evangelizációt. Az Úr törvényének könyvét odaadja azok kezébe, akik már látták ennek a munkának a fontosságát, akik tudták, hogy egy nép gazdasági fölvirágoztatása, szociális helyzete, egészségi állapota, kulturálódása, hangulata, munkakedve, munkabírása, minden attól függ, hogy istentelenül rendezkedik be, vagy Isten félelemmel tanítják és segítik. És azt mondta, hogy ne a végén kezdjük, azok a gyümölcsök lesznek. Most a gyökereket kell táplálni és mélyre ereszteni. És a gyökér az, hogy ismerjék meg Istent, mert nem ismerik. Ismerjék meg a róla szóló hiteles bizonyságtételt, a Bibliát, mert nem ismerik. Elfelejtették. Ugyanúgy, mint ma. Tömegeknek fogalmuk sincs arról, hogy kicsoda az élő Isten, és mit mond róla a Szentírás. Egyetemet meg több egyetemet végzett embereknek fogalmuk sincs arról, hogy milyen lehetőségeket nyitott meg előttünk Jézus Krisztus, hogy hogy lehetne azokkal élni, hogy hogy változhatna meg az ember élete, hogy mit kellene tennie, hogy ne rontsa el, vagy ha már elrontotta, merre vezet a gyógyulás útja. Ez életkérdés egy nép életében, hogy megismerjék Istent és a róla szóló kijelentést, a Szentírást. Tulajdonképpen nem olyan nagy csapat. 5 fejedelem, 9 lévita és 2 pap van egyelőre, akikre ezt a feladatot rájuk lehet bízni. Akik azt fogják mondani, ami igaz, amit mondani kell. Akiknek ott van a kezében, meg a szívében is az Isten törvénykönyve. Az akkori Biblia, az akkori Szentírás, a Mózes könyvei. De egy kis csapat már van, és azt olvastuk, hogy mennek faluról falura, városról városra, és tanítják a népet. És ez királyi rendeletre, mert ettől a nép jövője függ. Mert a hit hallásból van, mégpedig az Isten igéjének hallásából. És ha hinni fognak Istenben, Józsafáthoz hasonlóan, egészen másként fognak berendezkedni. Másként fognak dolgozni, másmilyen lesz a házassági erkölcs, a munka erkölcs, másképp nevelik a gyerekeiket, másképp fog épülni az ország. A gyökerek itt vannak. Nem ott, hogy lelkesítsünk, mondjunk programbeszédet, tele hazugsággal, ígérjünk fűt, fát, amiről már most tudjuk, hogy nem tudjuk megvalósítani. Nem így lehet országot építeni. Hanem az embereket is el kell vezetni a vízforráshoz. Meg kell tanítani a gyökereiket, mélyre engedni az Istennel való közösségbe. És aztán, ha ez a fa erősen gyökerezik, és ahogy a Jeremiás 17-ben olvassuk, a folyóparton van, akkor nem fogja elhullajtani a leveleit még aszá idején sem, és megtermi a maga gyümölcsét akkor is, amikor minden fa egyébként kopaszon áll körülötte. Mert vannak gyökerei, és a víz felé engedte a gyökereit. Az élő Istennel van közössége, aki nem változik, aki kimeríthetetlen erőket ad a benne bízóknak, és az meglátszik az egész életükön. Józsafát ezt tartotta nagyon fontosnak. A személyes Isten hitet, a maga életének a szentségét, az Istennel való közösségét, azt, hogy ez ne elmélet maradjon, hanem mutatkozzék meg tettekben, akkor is, ha ehhez már bátorság kell, kapott hozzá, és aztán ezt tovább kell adni. El kell segíteni másokat, föl kell ragyogtatni mások előtt ezt a lehetőséget. Ott van ebben az is, hogy nem csak negatívumokat állított a nép elé, hogy ez sem szabad, ezt is vágjátok ki, azt is vágjátok ki, hanem akkor mit csináljatok? Itt hagyok a pozitívum. Kezetekbe adok egy csodálatos iránytűt. Úgy hívják, hogy Biblia. Eligazít titeket ebben a dzsungelben, amit életnek neveznek. És nem fogjátok elvéteni az utat. Ti magatok, ismerjétek meg. És jöjjön létre a döntés a szívetekben, hogy így akartok élni. Nos, ez jellemzi Józsafátnak a hitét, és ezt mondhatjuk el röviden a gyökerekről. És amely fa erősen gyökerezik, az nem csak növekszik, hanem gyümölcsöt is terem. Milyen gyümölcsöket említ már itt, majd később jön az igazi, de már itt néhányról olvasunk. A summát így olvassuk a 3. versben, az Úr Józsafáttal volt. Tulajdonképpen, ha semmi más nem mondana csak ennyit, ez elég lenne. Emlékezzünk arra, hogy Mózes semmi más nem kért az Úrtól, csak azt, hogy el ne távozzék tőlük. Sőt, azt mondta, hogy ha te nem jössz velünk, ne vigyél ki minket innen. Én sem megyek. Én nélküled egy tapottat sem. A hívő ember már tudja, hogy milyen az Istennel közösségben élni, harcolni, terheket hordozni, szenvedni, akármit csinálni, és milyen az, ha ő visszavonul. Ez borzalmas, rettenetes. Akkor inkább semmit. Nos, itt Józsafátnak megadatott, hogy az Úr vele volt. Ő is az Úrral. És miben mutatkozott ez meg? Megint három dolgot olvastunk az igében. Először is abban, hogy jó gondolatokat kapott Istentől. Az uralkodása elején már nagy hozzáértésről tesz tanúságot. Nem ismerjük az ő fiatalkorát és gyerekkorát, de hát azért a királykodásba is bele kell tanulni. Bizonyos értelemben az is egy szakma, és mindjárt az elején, ma így mondanák, szenzációs húzásai vannak. Oda küld erősítést, ahova éppen kell. És a későbbiekben kiderül, hogy nagyon jól eltalálta azokat a pontokat. Ez a későbbiekben is gyümölcsözött, hogy helyőrséget oda küldött, azokat a várakat erősítette meg, a seregnek az erőteljesebb részeit oda csoportosította, ahova kellett. Átlátta a helyzetet. Alázatos volt, és mégis ezt kell róla mondanunk, hogy hivatása magaslatán állt. Azt csinálta, amit egy jó uralkodónak csinálnia kell. Mert az Úr vele volt. Isten adott neki jó gondolatokat, helyes döntéseket, adott neki bölcsességet, hiszen minél több lelki világossága jut valaki az Istennel való hívő közösségben, ez annál inkább meglátszik a hétköznapjain, a cselekedetein, a kapcsolatain, a döntésein. Az lecsapódik a munkában. Ez volt az első gyümölcse. A másodikat így olvastuk az 5. versben. Az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat, és egész Júda ajándékot adott Józsafátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Stabilizálta őt, mint királyt is. Megerősítette. És ezen kívül még a tekintélyét is folyamatosan növelte a nép előtt, és ráadásul még a gazdagságát is, amire abban az időben elsősorban a honvédelem miatt volt szükség. A legtöbb pénz arra ment el, hogy az örökös támadásokat, amiknek egy olyan kicsi nép és fél nép ki volt téve, visszaverjék. Istennek erre is volt gondja, hogy legyen neki tekintélye, hitele. Azért is lehetett ez, mert meglátszik azon, aki Isten igéjét komolyan veszi, aki valóban az ő parancsai szerint él, aki ősének, Dávidnak az útját követi. Az egyre hitelesebb ember lesz. Tartja a szavát, állja az ígéreteit, nem mond nagyokat, föltalálja magát a nehéz helyzetekben. Jó a személyi politikája, és mindez nem tőle van. Azért van, mert az Úr vele van. A Biblia egy szóval így szokta ezt jelölni, hogy áldás. Amikor megjelenik valami többlet a hívő ember életében, amiről mi magunk tudjuk, hogy ez nem az én teljesítményem. Erre én általában nem vagyok képes. Ez nem a tanultságomból következik. Valami többletet adott Isten. Erőben, gondolatban, tartásban, másoknak való szolgálatban, bölcsességben, hűségben, valami, ami nem belőlem való. Megjelenik az áldás. Erről majd a következő szakaszban részletesen szólunk, mert ott van erről igazában szó, de ide már előre veti ez a fényét, hogy akivel az Úr vele van, az jól végzi a munkáját, és annak ő ad tekintélyt és gazdagságot, valami olyan többletet, ami nélkül is el lehetne, de azért így az igazi. Egy királynak legyen tekintélye. Aki kénytelen parancsolni annak a szavának, legyen hitele. És ez nem az ő érdeme, hogy van. A nép egy emberként követi. Isten pedig az ilyen vakmerő vállalkozásokban is megvédi, mint a bálvány szobor kiirtása és a pogány szentélyek felszámolása. És végül azt olvastuk itt, hogy egyre bátrabb lett, és ez is Isten ajándéka. Olyan sok példa van arra az egyház történetben, misszió történetben, hogy alkatuk szerint csendes, visszavonuló, néha kimondottan gyáva vagy félénk embereket Isten hősökké formál. Nem lettek ők hősök, egyszerűen csak elvégezték azt a feladatot, amit Isten rájuk bízott. De amikor visszanéznek, maguk is megrettennek, hogy mi történt itt. Valóban engem használt az én Uram. Erre csak ő képes, és ez világos. Ezért mondta Jézus Pál apostolnak, hogy ne imádkozz a gyógyulásodért, mert ez a betegség megmarad. Miért? Mert így lesz igazán nyilvánvaló, hogyha egy ilyen nyiszlett beteges ember ilyen óriási teljesítményeket mutat föl, az nem az ő produktuma, hanem a benne élő Krisztus cselekedte azokat. És amikor Pál ezt megérti, azt mondja, rendben van. Többet ezért nem imádkozom, sőt, nagy örömes dicsekszem az én erőtlenségemmel, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Vagyis amikor tudatában vagyok a magam erőtlenségének, akkor kap tágteret Krisztus az én életemben, és tudja elvégezni általam azt, amit akar. Ehhez már igazi Istenismeret kell, igazi alázat kell, és teljes engedelmesség, hogy Isten azt csináljon velünk, amit akar. Az alapoknál tehát láttuk Józsefát személyes hitét, azt, hogy nem csak beszélt, hanem ezt tettekké váltotta, és gyökereit Isten igéjébe engedte, és tovább is adta másoknak. Az Úrral való kapcsolata és a Biblia, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk mondani. Ez az alap, amin áll. És ennek olyan gyümölcsei vannak, amiket előre ő ki sem számíthatott, és mi sem számíthatunk ki. Mert ha bátorságra van szükség, bátorrá teszi Isten. Ha tekintélyre van szükség, ad neki tekintélyt mások előtt. Ha meg kell védenie, Isten az ő oltalmával veszi körül. Ha erőteljes mondani valóra van szükség, adja az ő igéjét az ő szájába, és így tovább sorolhatunk sok-sok gyümölcsöt. Lehetetlen, hogy ezekről gondolkozva ne jusson eszünkbe az, amit Pál apostol leveleiben Jézusról olvasunk. Mi volt az alapja, a fundamentuma Józsefát életének? Az Istennel való közösség. Azt írja Pál a Korintusi levélben, első Korintusi levél harmadik részében, más fundamentumot senki sem vethet, azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Csak kiki meglássa, hogy mit épít rá. Az élő Krisztussal való közösség, ami életünk rendíthetetlen fundamentuma. Csak vigyázzunk, hogy hogyan élünk, mit építünk rá. És a másik Páli ige, ami eszembe jutott, ami a Bibliának a fontosságára utal, az Efézus 2:20, amikor azt mondja, hogy felépítettetek az apostolok és a proféták bizonyságtételén. Az apostolok és proféták alapkövén, így mondja pontosan, alapkövén. Krisztus a fundamentum, és az apostolok és proféták alapköve a Szentírás, amit Isten rajtuk keresztül elmondott. A megfelelő helyen van-e ez a két dolog az életünkben? Ennyire fontos-e, mindennél fontosabb-e az élő Istennel való közösség, amit naponta ápolunk, abban a bizonyosságban, hogy ettől függ minden, életünk, halálunk, teljesítményünk, családon belüli helytállásunk, minden. Fontos-e az, hogy mások is megismerjék őt, és így adjuk-e tovább a Szentírást, és meg lehet-e látni az életünkön mindezt. És akkor Józsefáthoz képest akármilyen kis emberek is vagyunk, elmondhatjuk, hogy az Úr velünk lesz. És fogadni jó gondolatokat, és megerősít minket, és bátrakká tesz, és elvégezhetjük azt, amit ránk bízott. Isten segítsen meg minket ebben, hadd fejezzem be a Kolossé 2:6-tal, akik vettétek a Krisztus Jézust az Urat, most már járjatok ő benne, meggyökerezvén, és tovább épülvén ő benne. Imádkozzunk! Istenünk, mi is pogány világban élünk, és minket is naponta rá akarnak beszélni arra, hogy hasonuljunk a világhoz. Bocsáss meg, ha sokszor eredményes volt ez a rábeszélés. Bocsáss meg, ha sokszor féltünk vállalni téged,
vagy megmaradni azon az úton, amit te mutattál nekünk. Köszönjük, Urunk, ha minden ellenerővel szemben is megőriztél minket. És köszönjük, hogy nálad biztonságban van mindaz, aki ragaszkodik hozzád, aki rááll a te igédre, ígéreteidre. Köszönjük, hogy nekünk a te szent lelkedet is ígéred és adod. Köszönjük mindazt, amit Jézus Krisztusban adtál. Kérünk, Urunk, segíts ráállni erre a biztos fundamentumra és ezen építkezni. Tedd világossá számunkra, hogy hol szorul most javításra a hitünk, az életünk e tekintetben. Szeretnénk nagyon alázatosan hivatásunk magaslatán maradni. Azt végezni és elvégezni, amit te bíztál ránk. Szeretnénk hasznossá válni mások számára. Szeretnénk mi is vinni az evangéliumot, mint annak idején a léviták és ezek a fejedelmek. Indíts minket erre, és add, hogy sose szégyeljük a te nevedet és a te evangéliumodat. És add, hogy soha ne csupán beszéljünk arról, hanem miközben másoknak prédikálunk, mi legyünk az elsők, akik aszerint is élünk. Te adj ehhez nekünk erőt, bátorságot, és te adj ebben örömöt. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Van egy énekünk, amelyik a fundamentumról szól, ráadásul úgy, hogy az igével is összekapcsolja. Ezt énekeljük el befejezésül végig. A 392. énekez, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, és a szent igére épült föl lelki temploma. maga pedig a békességnek ura, adjon néktek mindig, minden körülmények közt békességet. Az Úr legyen veletek. Amen.